Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, bolgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Govinda Dász, azaz Marián Gábor, és itt ülünk Vrindávanban, az univerzum legszentebb helyén, és arról beszélgettünk, hogy hogy került ide, egy óbudai fiú Indiába, Vrindávanba. A múltkori beszélgetésünkkor odáig jutottunk, hogy a késő Kádár korszak embertelen arra késztettek, hogy elhagyd az országot, és kalandos módon Bulgárián keresztül eljuss Olaszországba, és aztán végül is New Yorkba, ahol aztán nem találtad meg a boldogságot, sőt, ezt nagyon szépen előadásban, de mi lett ezután? Hogyan találkoztál a baktákkal?
Jó, hogyha most hogy összegezünk egy kicsit, hogy én is így emlékezzem, hogy hol tartottunk, és hogy honnan folytassuk, hogy akkor eljutottam New Yorkba a Magyarország után, Nyugat-Európa és utána New York. És hát persze New York, a New York-i emberek azok nagyon el vannak szállva, hogy New York az az a világ közepe, és hogy ez a legjobb hely a világon. Sok ember, aki még el sem hagyta Manhattan szigetét, azt tudni kell igaz, az 14 km magas, nem tudom, 2 km széles, ilyen hosszú, csíkszerű sziget. Az New York City, ez a New York City, és akkor hozzá tartozik a Triborough States, Brooklyn, Queens, and Long Island, of course, bocsánat, természetesen. És van, aki első hatta még Manhattan szigetét élet egész életében. Szóval annyira beteg emberek vannak, hogy bocsánat, hogy így mondom, hogy én visszamentem, Indiában éltem, és 10 év után visszamentem New Yorkba. 10 évet töltöttem New Yorkba, tehát elhagytam New Yorkot, hogy itt éltem Vrindávanban 10 évig. Na már most itt a finom fizikai testem, ami ugye hát az elme, intelligencia és az ego, az én érzet, ez teljesen megváltozott 10 év alatt, és amin keresztül mentem itt, a Vrindávan Dámnak a hatása alatt, és nagyon nem tetszett New York City nekem. Gondoltam, hogy hogy lehet ezek az emberek, hogy tudnak itt élni, az a nagyon sűrű, ez a materializmus, meg az, hogy az a hamis ego, tudod, az a túlfűtött, tudod, ilyen egoizmus, hogy neki nagyon komolyan vette magát, meg ez a hogy mit képvisel, meg mit akar, meg minek kell látszani az életben, az annyira, hogy el voltak az emberek így intoxicated, mi az mennyire, megrészegőve tőle. És hogy, igazából az anyagi világ, ahogy ezt ajánlja nekik, ez a New York szerintem ez a legmagasabb szinten van. Uh-huh. Hogy ez egy ilyen helyen, ami... Srila Prabhupada, aki...
San Francisco kutya.
Hát ott, ugye, ott annak, tudjuk, a meleg főváros, meg... De New York az a csúcs, szóval Amerikában, amit New Yorkon elkezdenek, vagy csinálnak, az Amerikába elterjed. És ugye Amerikában az emberek tesznek, azt hirdeti az egész világ, a zene irányzatok, meg a divat irányzat, meg a mit tudom én milyen irányzat, és átveszi az egész világ. És hogyha ott vagy New Yorkból, látod, teljesen hülye, most csak ott voltam, például mondok egy példát, mennyire őrültek az emberek. Mi, amikor ott voltam Amerikában egy hónapig, mi minden nap kimentünk, és énekeltük a Hare Krishnát, a Hare Krishnás barátaimmal, társaimmal, Union Square, 14th Street, az a downtown New Yorknak az kezdete, és a midtown, és az uptown, az a midtown attól a business, a üzleti, meg a vásárló részleg van. Szóval ott megkezdjön ilyen hip area, ilyen area terület kialakulni, ott vannak a fiatalok már kezdenek, meg egyre őrültebb. Ezt nem tudom, hogy magyar szemmel hogy lehet így megmondani, de biztosan gondoljuk azért, hogy New York másabb, mint Budapest. Szóval ott mi ott énekeljük a Hare Krishnát, mert sok fiatal van, nyitottak mindenre, ugye hát nagyon liberálisak, mert beszéltünk ott. Mindenki nagyon liberális New Yorkban, de semmit nem fogadnak el. Persze. Ettől fogva. Persze. Ugye akármit csinálhatsz, de senki nem vesz komolyan. Igen. Szóval teljesen... Ebben kapcsolatban hallani kell egy kis, múltkor láttam egy kis dokumentumfilmet, 5 perces volt. És Amerikában egy egy riporter bement egy kollégiumi campus.
Mi ez a campus? Egy egyetemi vázba.
Igen, bement és megkérdezte a tanulókat az utcán. Ha mit gondolsz arról, hogy most van férfi mosdó, van női mosdó, és ha valaki nőnek gondolja magát, de igazából férfinek született, akkor bemehet-e a női mosdóba? Vagy mi hogyan? Mi lesz? Elég zavar,
egészen képtelenség, várjuk, de most ez nagyon...
Na várjuk csak, és akkor tudod, ez a politikai correctness Amerikában, ez muszáj, és ha nem vagy az, akkor megyünk meg, vagy bélyegezve, és akkor már nem nyithat vitát semmiről, mert le vagy terrorizálva, mindenfélenek elmondanak. Szóval, és akkor megkérdezte, és mondták, hát persze, hogyha úgy gondolod, hogy te ott egy nő vagy, hát akkor az, hogy ez boldoggá tesz, akkor hát nyugodtan be kell engedni, mert nem szabad senkit így kirekeszteni, tudod. És akkor mondta a srác tovább, hogy megkérdezte, és mindenki ez a véleménye, és utána megkérdezte, tovább ment, hogy jó van, de hogyha én azt gondolom, hogy én a harmadik osztályba akarok járni, tudod, nem tudom, hány 11 évesek járnak oda, 19 helyet, akkor, mert én úgy érzem, hogy én 11 éves vagyok, és akkor már egy kicsit én mondtam, hát persze, az se baj, hogy most tényleg mindenkinek teret kell adni, hogy kifejtse magát, hogy most én hogyan érzi, jó, meg nem szabad senkit így elnyomni, meg stb. És akkor ment tovább, és akkor végén oda alakult ki már, hogy mi van akkor, hogy azt gondolom, hogy én 11 éves vagyok, és egy kínai 140 centis nő. És pedig ő volt egy szőke, magas, fehér ember, és akkor az emberek elkezdtek mondani, mert azt kell mondani, hogy mindent meg szabad engedni, és akkor de azt mondták, hát már tudom, már nagyon ciki volt, de még mindig nem tudták azt mondani, hogy ez hülyeség. És akkor azt mondta a végén, hogy ez nem, miért olyan nehéz megmondani az igazságot, hogy én nem vagyok egy 11 éves, 140 centis kínai nő. Ilyen nehéz megmondani az igaz. Szóval ennyire el vannak ugye az emberek ebből a mentalitástól.
Szerintem ez egyfajta ilyen kábítószer a maga módján. A tudat kábítószer
azért, a, hogy a... Ez a guilt trip. Guilt, hogy a...
Bűntudat,
hogy nem szabad sem, mert egyből megbélyeznek téged is. Hogyha kimondod az igazságra, akkor meg leszel bélyegezve. És akkor azt mondta a végén, hogy a tanulság neki ez volt, hogy if you stand for nothing, you will fall for anything.
Tehát, hogyha nincsenek elveim, akkor minden...
Ha nem állsz ki semmiért, akkor akármi elbuktathat. Mindegy, szóval ezt mondom, New York egy ilyen hely, és úgyhogy én visszamentem New Yorkba 10 év után, kanyarodjunk vissza. És csak egy példa. Aznap ez a dili volt, New Yorkba kezdik ezt is, persze, hogy ma mindenki alsó nadrágba fog az utcán menni, és a metróban, kézebb bugyogóba ott, ülsz a metrón, erre egy valami fickó előtt ott a bugyogóba, nem is egy több, és a lányok is, a nők is. Nem ez mindegyik vonzó.
Ez jutott eszikbe?
És ez most valami különleges dolog, és szóval ilyenek vannak, és ott ülünk, mi énekelünk, és látjuk, hogy emberek így mozognak. De nagyon sokan. És akkor újonganak, és akkor a buli. Szóval ennyire, miket kitalálnak. Szóval ez New York nekem, és hogy milyen koszos a város, hogy meg az a, tényleg ez a Sin City, ez a bűnvárosa, ez mennyire körül lengi, ez a dekadencia, tudod.
Igen.
És ez nekem ez annyira nem Vrindában után, ez így nagyon... Nagyon nem. És ugye próbáltam mondani, ez olyan New Yorkiaknak, ezek mondtak, hogy mi baj volt, a legjobb hely a világon, meg nem is próbáltam mondani, csak
igen,
mert tudom, hogy nem lehet neki.
A hallgatók szempontjából ugye, hát az emberiség túlnyomó része az azt gondolja, hogy a legjobb dolog az érzékelés. És valahogy persze. Az érzékeljük. Kielégíteni a szemünket, fülünket, a nyelvünket, stb. Nemi szerveinket. És ebben keresik a boldogságot, és igazán nem veszik észre, hogy nem találják meg. Tehát ami ugye először kellemes, abból nem méregsz. Krisna is megmondja a Bhagavad Gitában.
És nem veszik észre, mert be van nekik hazudva, be vannak programozva,
van,
hogy
van.
Ez az igazság.
Igen. Ez és ugye miért van ez? Azért, mert egy fogyasztói társadalom van, ugye a fogyasztás tartja fönn a nyugati gazdaságot, és hogyha a fogyasztás csökken, ne adj Isten, akkor válság, akkor minden összeomlik, ez romlik, minden. De hát ez, így, ez nem vezet a boldog.
Igen. Ja. És ezen gondolkodtam, hogy igazából most lehet okolni ezt, meg azt, meg őket, meg a másokat, de igazából ez mind...
Ez a tudatlanság.
Nem, igen, tudatlanság, de miért? Mert ki áll mögötte, hogy ki lehet okolni, ki miatt van, tudod? Mert tudatlanság az mi miattunk, mi vagyunk tudatlanok. És, de igazából ez Krishna rendezte el így. Te, hogy Isten így elrendezte, nem akarsz velem lenni, nem akarod ketteléseimet élvezni velem együtt, ahol én szeretném, és azt akarod, hogy átvedd az én helyemet, ami igazából logikusan teljes képtelenség.
Persze.
Teljes képtelenség.
Nem vagyok Isten, bármit is mondanak egyes keleti is, filozófusok és csaló tanítók.
Akármit gondolunk. Nem, mindenki, ez eddig mindig kudarcba fulladt, és kudarcba is fog fulladni. A birodalmak jönnek és mennek, mindenki megbukott, és igazából ez egy maya, a szanszkrit szó maya, azt jelenti, hogy illúzió. Ez az, ami, ez a Krishnának ez a Maya Shakti, ez az illuzórikus energiája, aki megteremti ezt a hamis segítségkényem vágyat, vagy hamis tudatot, vagy hamis reményt, hogy igazából itt boldogok lehetünk ebben az anyagi világban.
Hát igen, tulajdonképpen az egész anyagi világban ez az illúzió uralkodik, csak egyes helyeken ezt még sokkal jobban lehet észlelni. Hát New York az egy ilyen hely. De igazán nekem például, ha ide fűzhetem, most egyik lányom az most Hollandiában lakik a kis családjával, és meglátogattuk őt egy augusztus elején, segítettünk nekik vásárolni, meg mit tudom én, szóval ilyen babysittelés, tehát ilyen szokásos nagypapai szolgálatokat láttam el, és akkor döbbentem rá valamire, amikor a szupermarketbe bevásároltam, hogy itt tulajdonképpen az, hogy valami zöld, meg organikus, tehát vegyszermentes, stb., az egy marketing. Az egy marketing tulajdonképpen, és egyáltalán nem arról van szó, hogy azért csinálnak környezetbarát, meg vegyszermentes dolgokat, hogy jobban tiszteljük Istennek a tulajdonát, a földet, amit mi csak kihasználunk. Egyáltalán nem ezért, csak az egész csak arról szól, hogy ezt az érzékkielégítést, ezt a ostoba pocsékuló fogyasztást, ezt ki lehessen tolni. Mm. Tehát tulajdonképpen persze mi krisnások, mi alapvetően zöldek vagyunk, ugye Krisna völgy az a legnagyobb ökofalú egész Magyarországon, sőt talán Európában, tehát mi szimpatizálunk ezekkel a zöld kezdeményezésekkel, de azért látni kell, hogy a motiváció egészen más. Tehát más az, hogy én a teremtés iránti tiszteletből a más tulajdonát kímélve igyekszem környezetre kevésbé terhelően élni, vagy pedig csak azért vigyázok rá, hogy tovább tartson az egész. És én nem akarom elvinni a beszélgetés vonalát, csak ez jutott eszembe erről a persze. New York-i őrületről, amiről beszámoltál.
Ja, és hát New York-ot így nem lehet bemutatni 5 perc, 10 percben, de szóval egy nagyon őrült város, és hát csak most, hogy nekem ez... Miért nem volt? Ez nekem az, én amikor bakta lettem, krisnás lettem, én azt gondoltam, nekem el kellett jönnöm New York Citybe, hogy a legvarabb, legőrültebb őrültségeket meglássam és megtapasztaljam, hogy megértsem, hogy ez az egész világ egy őrült. Őrült tele van őrültekkel, és őrült dolgok történnek, hogy, és én is kipróbáltam mindent, szóval amit lehet, hogy Magyarországon nem tudtam volna kipróbálni, na, annyira nem minden, nem kell képzelni, de nekem el kellene mennem New Yorkba. Lehet Magyarországon, tudod, a kis családommal, a kis idilli légkörben, minden ott kényelmesen el lettem volna valahogy. Persze nem boldogan, csak akkor így nem lett volna olyan könnyű ezt feladni. De én itt egyedül voltam, és keresztül mentem sok mindenen, szóval, és láttam, hogy igazából az életértelme, mi is az életértelme. Mi feltesszük ezeket a dolgok, ezeket a kérdéseket. És én igazából tudatalattiban tettem fel a kérdéseket, hogy mi az élet értelme, miért vagyok itt, honnan jöttem, hová megyek, és miért vagyok itt. És ezeket a válaszokat nem kapunk sehonnan. Mi hallunk mindenféle irányzatot, meg politikai hovatartozás, meg ez, meg az, de semmelyik nem adja meg igazából a végső választ, ami kimerít mindent. És szóval valahogy így a szívem mélyen így nem elégedetlen voltam. És amikor találkoztam a baktákkal, a krisnázsokkal, és elkezdtem olvasni a filozófiát, az ősi védikus, és nem csak ősi, ez örökké való.
Örökké,
filozófiát, tanításokat, akkor megértettem minden. Ez nagyon egyenes volt, egyenes beszéd, semmiféle ízé, ilyen misztikum, meg mostanában látjuk, az emberek vallásról beszélnek, vagy lelki életről, akkor küldjél pénzt, küldöm az energiát. Nem, semmi ilyesmi, ez teljesen egyenes, mindenféle pretens nélkül.
Mindenféle álszentség.
Álszentség nélkül. Például a Srila Prabhupada, az alapítója az ISKCON mozgalomnak.
Ez a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezete.
Aki elhozta ezt a Hare Krishna Maha mantrát a nyugati világba 1966-ban. Amikor Hollandiában megnyitotta az első templomot, az élő adásban volt televízióban. És az egész egy ilyen fiaszkó volt, egy teljesen...
Bukás?
Csőtörés volt. Mindenhol, minden, semmi nem működött. Nem volt gyümölcs, meg mindenféle áldozatot kell. Tűzáldozat van, ajánlok mindenféle dolgot, tisztított vajat, meg gyümölcsöket, gabonaféléket, virág, csokrok, mindez egy ilyen rituális áldozati
és nem volt dolog.
És nem volt a bakták annyira spaced out, mondjuk magyarul.
Hát ez annyira inkompetensek voltak, mondjuk annyira
inkompetensek voltak, hogy nem bírták az egészet összehozni, és élőadásban volt, és Srila Prabhupád, aki tudod a 60-as években, 70-es években a nyugati világ mit képzelt indiai gurukról, tudod, nagy ősszakál, hosszú őszhaj, és a guru mosoly,
igen,
tudod, és adja az áldását, és nagyon békés, és nagyon mosolygó. Nem, ő élő adásban leszítta a tanítványait a nézők előtt, és akkor meglátta ezt egyik néző, azt mondta, hogy yeah, this man is for real, ez az ember, ez igazi.
Ez nem van. Ez nem is, nem kamuzik.
Nem próbálja beállítani magát valaminek, hanem igazából concern, mi az? Aggódott amiatt, hogy nem lesz jó a beavatás. Krisnát, amikor egy templomon meghívjuk Krisnát a DT formájába.
Isten szobor formájába.
Igen, Isten szobor formájába. Ami igazából anyagból van. Márványból, vagy részből, vagy akármilyen. És amikor a tiszta bakta meghívja Krisnát, hogy kérlek, jöjj el, és fogadd el ezt a formát, és jelenj meg benne, hogy tudjon téged imádni, és elfogadd
szeretetünket.
Prayer, mi az?
Imádatunkat.
Szóval, és hogy az egész nem sikerült, vagy véget sikerült igazából. De szóval, és az ember, aki lát a televízióban, az elment a krisnásokhoz, és találkozott Prabhupáddal, és még jobban meggyőződött, és egyben meghódolt neki, és tanítványa lett.
Óriási. Az ember azt hívja, hogy egy ilyen élőben közvetített bénázás, az csak lejáratja a dolgokat, de nem így van, ez nem ilyen egyszerűen.
A tiszta bakta az akármilyen helyzetből, legyen az jó helyzet, vagy rossz helyzet, előnyös dolgot.
No, akkor én most javasolnám, hogy hallgassunk egy kis zenét, de milyen zenét fogunk hallgatni? Ezek a felvételeket tőled kaptam, ugye? Akkor egy kicsit beszélj arról, hogy milyen zenét fogunk hallgatni.
Hát ezeket a zenéket én vettem fel a kis házi stúdiómba, ugye, tanulgattam kicsit, hogyan megy ez a felvételesdi. És hát itt vagyok már nagyon régóta, 18 év Vrindávanban, és indiai zenét is tanultam, a különböző rágákat, a rágák azok ilyen különböző melódia, mi ez
mondjuk? Hát dallamok.
Dallamok, igen, amelyeken különböző időszakokban kell játszani, és az ezt mindegy egyes rágának van egy fél istene egy bolygón, és azt mondják, több mint 33 millió félisten van. Szóval, és a rágák, vagy ezek a dallamok, ezek megszámlathatlan mennyiségben vannak, és hogyha hallottatok már indiai zenét, ezt tudjuk, hogy ez egész más a nyugati zenétől. Használják a félhangokat, és...
Még azon belül is, tehát negyed hangokat is használtak.
És még mikro, még mikrohangokat is. De azt már...
Azt már csak ilyen hajlításnak érzékel.
Ezt a hajlítás nem, és ebben a korszakban igazából azt mondják, hogy nem is nagyon tudják nagyon ezt így.
Jó, azért a nyugati zenében is van ilyen. Bartók például hát ilyen, a második hegedű versenyben használt negyed hangokat.
Okay.
Nagyon furcsa, meg volt egy cseh zeneszerző, egy Hába nevű zeneszerző, aki teljesen belezúgott ezekbe a negyed, meg hatott hangokba, csináltatott is ilyen zongorát, de meg kell mondanom, hogy hallgattam a zenét, rettenetes. De viszont hát ezek az indiai zenék, hát jó, egy nyugati fül ezt ilyen hajlításnak hallja, de azért az mi a jelentősége ennek?
Hát ugye ezek a dallamok, a rágák, hogy mondják, ez eredetileg, szóval mondtuk, hogy két-három órán belül van ez a Asta Prahar, ez úgy mondják, hogy egy Prahar, az 3 óra, és 24 órában ez 80, 8x3 óra. Asta means 8 and Prahar, so 8x3, 8x3, és ez a 3 óránként cserélőnek ezek a különböző hangulatok. És minden rágának van egy hangulata, és mondjuk ebben a 3 órában rengeteg rága beletartozhat, és a következő 3 óra megint rengeteg más rága beletartozhat. És abban a, ezeknek a, ennek a 3 órának a nap időszakának a hangulatát tükrözi, úgymondán. De ez csak egy ilyen anyagi leírása ennek, de igazából ezek a rágák Krisnától jönnek a lelki világból, és a Maha Mantra, ez a Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez egy 16 szóból álló, és 32 szótagból álló, és 64 betűből álló. Maha Mantra, hogy le lehet mondani. Ez nagyon passzol különben zeneileg, mert zenében 2, 4, 8, minden duplázódik. 16, 32, 56, 120, vagy adjunk 120.
64, 128.
128. Szóval ez mind, és na már most az indiai zenéből ott nem csak duplázódik, ott le is vannak, van például 7 ütem.
Aha.
3 és 4.
Aha.
Vagy van 3, vagy van 6, vagy van 4, különböző ilyen tál, ez az ütem. Mindegy, ez is ma lehet, hogy hallatok valami ilyesmit az emberre, ezt szoktuk úgy használni. De ezek csak ilyen technikai leírás az egésznek, a magyarázata. Igazából, mint mondani akartam, hogy ezek a dallamok a lelki világból jönnek, Krishna otthonából, és ez a Maha Mantra, ez nem csak itt az anyagi világban énekeljük ezt, hogy miért is énekeljük. Azért énekeljük, hogy megtisztítsuk a szívünket ettől a sok anyagi portól. Ez az anyagi por, ez actually befedi az igazi énünket, és amikor tükörben nézünk, akkor nem látjuk az saját lelki énünket, de amikor énekeljük ezt a Hare Krishnát, egy olyan attitűd, vagy olyan hozzáállása, ami, hogy egy ilyen szolgálatkészség hozzáállása, hogy igen, Krishna, én egy elveszett szolgál vagyok, elveszem itt az anyagi világban, de újra visszarok menni hozzád, és elfogadom a pozíciómat, hol én tartozom, és elfogadlak téged. Te nagy vagy, én kicsi vagyok. Igazából két szó vagy veled magyarázni. És igazából ez a szeretetnek a kifejezése, ez a Hare Krishna Maha Mantra, a különböző rágáknak az éneklésében. De most azt mondjuk, hogy szeretet, ez nem csak szavakról szól, a szeretet ez tettekben nyilvánul meg igazából. És de nem akarom tovább húzni az időt, de a Maha Mantra, amikor ezt énekeljük, ezzel a Krishna tudattal, mert ez a Krishna tudatos mozgalom, ez erről szól, akkor ez megtisztítja ezt a hamis egótól fertőzött tudatunkat, és felszínre jön a mélyen lappangó igazi énünk, ami a Krishna tudatos személy. És amit már mondtam az előző műsorban is, Sat Chit Ananda. Örök, tudással teljes, és örömmel teljes, boldogsággal teljes.
Ez az igaz. Jó, hát akkor hallgassunk bele egy kicsit ebbe a zenébe. Hare Krishna, Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgár nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Govinda Dász, azaz Marián Gábor, aki kalandos életét meséli nekünk itt Vrindávanban, amely ugye az univerzumnak a legszentebb helye. Ugye ott tartottunk, hogy hát New Yorkban megtapasztaltad azt, hogy az emberek teljes illúzióban vannak, ugye Krisnának az illúzió.
Meg hát mindenhol másul a világon.
Hát persze, de hogy ez New Yorkban aztán annyira nyilvánvaló.
Nagyon vastag.
Hogy nem lehet elmenni mellette szó nélkül.
Nem.
Igen. Nos, ki halászott ki ebből a
hogy sűrű levesből?
Igen.
Oké, hát igazából Krishna halászott ki, de ugye mi tudjuk, hogy bhakti, vagyis ez a szeretet, ez az odaadás. Ennek van egy ilyen személyes megtestesítője is a lelki világban, és ugyanúgy itt az anyagi világban, mert ez mindenhol így van. Szóval tehát teljesen független mindentől. És igazából Krishna azt mondja, hogy az bhakti, az odaadta a saját baktájának, a saját szolgájának, és a saját szolgája tudja úgy dönteni, hogy kinek fogja ő átadni ezt a baktit, hogy kit fog megmenteni. Persze Krishna tiszta baktái, mindenkit meg akarnak menteni, és terjeszteni akarják Krishna tudatot, mint a futótüzet. De az a, sajnos az emberek nagyon-nagyon elmerültek ebbe az illúzióba, hogy mi ez a test vagyunk, és ebbe próbálják véghez vinni az álmukat és a vágyékat, hogy boldogság legyen ebben az anyagi világban. És hogyha próbáljuk nekik erről mondani, hogy ez igazából nem így, akkor nem igaz, hát akkor megsértődnek sokszor, mert nem szeretik ezt hallani, hogy igazából te nem vagy Isten, vagy nem is gondolják azt az emberek, hogy én nem vagyok Isten, de az, hogy nem te vagy az irányítója ennek a dolgok menetének.
Még a saját életednek
a dolgok menetének.
Igen. Mert jó, azt még elfogadják, hogy nem én vagyok az univerzum irányítója, de azért azt gondolják, magam ura vagyok,
igen,
azért
igen.
Én tudom, mit csinálok, és én irányítom a sorsomat. Hát ez egy
én irányítom a sorsomat, nem Isten csinálta a pénzt, meg a... Miért, és tudják, volt egyszer egy könyv, hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. És a válasz az, hogy nem történnek.
Nem történnek, persze.
Mindenki azt kapja igazából, amit érdemel. Ez lehet, hogy most úgy hangzik, ez valami kegyetlen dolog, de nem kegyetlen. Hogyha valaki elkövet egy bűncselekményt, akkor az meg lesz büntetve.
Lehet, hogy nem abban az életben.
Ebben az anyagi világban még el tudunk szökni előle, vagy be tudunk csapni mindenkit, de Krishna ott lakol a szívünkben, és ő lát mindent, hall minden. Hallja gondolatunkat, tudja a vágyunkat, és ott nem lehet becsapni. Na mindegy, szóval New Yorkban vagyunk, és mondtam, hogy ez a Bhakti Devi, ez független mindenkitől, de Krishna baktája, ő neki alárendeli magát, rendeli magát, és a Krishna baktája tudja neked adni. Ezt a saját endeavor, mi ez mondja? Erőfeszítésünkből. Mi nem tudjuk ezt megkapni, csak akkor, hogyha elégedetté tesszük.
Őszintén, hát mielőtt jöttünk Krishna tudatba, nem is tudtuk, hogy ilyen létezik.
Persze.
Hát, se tudtuk, hogy hiányzik. Hát pont ez az. Hát azért sem tudjuk saját erőfeszítésből megkapni, mert nem is tudjuk, hogy kell. Nem is tudjuk, hogy
hiányzik. Azt se tudjuk, mire vágyunk, hogy mit keresünk.
Kell valaki, aki ezt felvilágosítani a tudást.
Az ilyen a tanítomesteré azt mondja, hogy felnyitja a szemünket, mint a vakságból, és akkor meglátjuk a dolgok menetét, hogy mi ez a világ, miért vagyunk itt, és hogyan lehet innen kiúszni ebből a anyagi óceánból. Na mindegy, szóval hát én találkoztam a baktákkal, kaptam könyvet tőlük, adtam egy kis adományt, cserébe kaptam egy könyvet. És próbáltam olvasni, de mondjuk nem a egyik legkönnyebb könyvet kaptam.
Melyiket kaptad?
Simát Bhágavatamnak a második énekét, a Teremtésről.
Aha.
Az utcán. És akkor tudod, kijöttem egy lemezboltból, egyik kézen a barátnő, másik kézben sör, vagy nem tudom micsoda, és akkor adtam $5, és kaptam egy könyvet, mert ez tetszett a figura. Nem aha. Tudtam, ki ő, vagy mi ő, vagy mit képvisel, csak nagyon tetszett, hogy mosolyog, mert itt tényleg szívbe jött a mosolya, és barátságos volt, és úgy éreztem, hogy hozzám beszél, nem csak el akar adni valamit. És ez az, ami a baktáknál van, egy igazi, amikor ők beszélnek, ők nem hozzád, vagy megközelítenek, már nem mindenki tiszta még azon a szinten, de amikor egy tiszta bakta megközelít, akkor ő hozzánk a lelkünkhöz beszél. Érted? És nem próbál valamit tőlünk kiszívni, vagy hogy is mondják ezt magyarul, kizsákmányolni, ahogy mindenki más. Mi mindenki, mi ez anyagi világban, igen, ez működik igazából. Mi, amit szeretetnek, vagy szerelemnek nevezünk. Adok, kapok. Adok, kapok. És hogyha kapok megszűnik, akkor én is adok semmit, szóval ez igazából nem szeretet, ez csak egy ilyen üzleti, ilyen a cserebere, üzleti jág. És elkezdtem olvasni, de nem nagyon értettem. Aztán elkezdtem érdeklődni, hogy vagyis értettem, de lassan. Találkoztam még több baktában, adtak nekem halavát. Mi a halava? Az ilyen búzadarab vajban megpirítva, utána felforralva vízzel és cukorral, és mindenféle édesítőszerekkel, mit tudom, édesítők. Nagyon finom volt, és mondta a lány, a száriba volt, indiai népviselő volt, öltözve, és annak is az arca is csak így
ragyogott,
és így világította az arca. Tudod, de nem is, hogy boldog volt, nem is örült, hogy nem, csak így ragyogott, valami sugárzott belőle, tehát és így felkelti a figyelmet, hogy ezeknél valami történik itt, valami van. És mondta, hogy fogad el ezt a kis pohárka halavát, amit szeretettel adunk neked, én és mondta az utcán, hogy mi van, mi ez az elég furcsa emberek ezek, és valami furcsa, de egy ideig, amire attól függetlenül, hogy furcsán öltöztek, és a homlokán valami jel volt, valami agyagból, nem tudtam mi ez. Ez egész furcsa volt. De megkóstoltam, és nagyon ízlett. És kérdeztem, hogy mi ez? Azt mondja, this is halava offered to the Lord with love and devotion. Az Úrnak ajánlott halava, amit szeretettel és odadással ajánlottuk neki. És nagyon egy szót sem értettem, hogy miről beszél. De a halava nagyon finom volt. És utána adtak nekem egy kis máskor is találkoztam, kaptam tőlük ingyen ételt. Szóval ezt tudni kell, hogy mi Krisnás, amikor ingyen ételt osztunk. Ez nem azért osszuk az ingyen ételt az utcán, mert az emberek éheznek, és ez éhüket akarjuk csillapítani. Van egy sokkal mélyebb és magasabb magyarázat ennek.
Mondjuk, hogy is.
És, de hát persze, nem ez a cél. Az igazi cél, hogy a lelki éhségüket csillapítsuk. Mert a lélek, amikor mi felállják ezt az ételt, amit sima anyagi dolgokból, hozzávalókból készítünk, de amikor a lelki ingredient, hozzávaló, igen, belekerül, az az, hogy mi felállják ezt Krisnának, és szeretettel Krisna, neked főztük ezt, kérlek fogadni. Hát persze Krisna az egy Isten. Neki nem is kell ennie igazából, és ő nem éhes így, neki nincs szüksége erre. Igaz? De látja, hogy mi mennyire törekszünk, és meg elfogadja, persze elfogadom tőle, mert ez a szeretetnek a oda-vissza reciprocation?
Viszonzás, bocsánat,
hogy nem beszélek magyarul, annyira jó. De, és ezt elfogadja, és amikor ezt elfogadja, ez az étele szenté lesz. Például megyünk a templomba, ez Isten teste. és akkor adják neked az osztját a szárba, igaz?
Igen.
Vagy nem tudom, minden más vallásban van ilyen dolog. Szóval amikor ettem ezt és ettem, és nagyon finom volt, pedig csak egy egyszerű dolog volt.
Igen, tehát tulajdonképpen erről eszembe egy nagyon érdekes történet. Tudod, hogy Magyarországon a Krisna Egyház nagyon, nagyon aktív a ilyen szociális ellátásban, magyarul az éhezőknek adunk enni, mi pedig napi 1700 adag főtételt osztunk ki munkalapokon. Ezt nagyon komolyba csináljuk. És volt egyszer egy ilyen 4 napos hosszú hétvége, és ugye mondtam, mi munkanapokon osztunk, illetve ünnepeken akkor, hogyha egy ilyen kiemeltet karácsonykor, húsvétkor így osztani, de általában, amikor munkaszünet van, akkor pihenünk mi is. És hallottam a sorban, két hajléktalan beszélgetett a hosszú hétvége előtti utolsó ételosztáson, hogy na, hát akkor most mehetünk az apácákhoz a hétvégén, mert ugye a kristások nem adnak enni. De hát azt mondta az egyik, ajjaj, hát hogyha legkésőbb délig oda kell érni, de csak 4-kor kapunk enni, mert közben végig kell ülni egy misét. És akkor egy kicsit olyan érzésem volt, mintha egy kicsit, hogy mondjam, így... Nem, hanem hogy tulajdonképpen úgy hasonlítanak össze minket, hogy bezzeg a krisnásoknál nem kell végigülni egy misét, hanem mindjárt adják az ételt. Ez így van, de azért ez nem azt jelenti, hogy minket a lelkük nem érdekel. Hmm. Tehát ugye én nagyon tisztelem ezeket az apácákat, ők az ő szerintük legjobb módon próbálják ezeket persze, az embereket persze. Lelkileg is segíteni, ugye etetni, testileg segíteni, és lelkileg is segíteni. Csak mi nálunk az a trükk, ugye, amit elmondtad, hogy mi nálunk már az ételben benne van a lelki segítség. Uh-huh. Tehát igen, könnyebb igen. is elfogadni, azt hiszem. Igen. De nem kell azt gondolni, hogy a krisnásokat nem érdekli az emberek lelki éhsége, hanem mi a testi éhséget és a lelki éhséget próbáljuk jól lakatni.
Hát igazából a Krisna tudom, hogy az összes tevékenységünk az Krisnához fűzzük. És naponta sok teendőnk van, van családunk, dolgoznunk kell, pénzt keresni, stb. De az egészet mi valahogy összefűzzük Krisnával, és akkor minden igazából egy egész más színben jelenik meg az életünkben is meg. És attól függetlenül, hogy mi anyagi dolgokat, vagy anyagi cselekvéseket végzünk, de amiatt, hogy Krisnával van összefüggésbe, így megtisztul.
Igen,
az egész létünk. Én megtisztul az egész létünk, ugyanúgy, mint ez a praszádom. Praszádomnak hívjuk az ételt, amit felajánlom. Na, mindegy, tovább megyek, szerintem ezt nem akarok sokáig beszélni erről.
Szóval ízlett a halava.
Igen, ízlett a halava, és utána elmentem a templomba, vasárnapi lakomárat már nem csak halava volt, hanem mindenféle indiai ínyenség, és mind fel volt ajánlva Krisnának. És ezeket az ételeket esszük, ez lehet, hogy nagyon... egzotikus ízek Indiából és fűszeres, de az igazi hozzávaló az a Krishna bhakti, az a Krishna szeretet, ami benne volt. És ami Krishna viszonzású szenté, hogy is mondják ez?
Hát megszenteli az ételt.
Megszentelés, és spirituálisá válik egy anyagi dolog, mert Krishna rápillantott igazából, úgy mondjuk. úgy is veszik. Na mindegy, szóval, és akkor igazából én találkoztam ott a baktákkal, és egyre jobban tetszett ez a kisurgázás, ami bennük volt. És akkor én gondoltam, hogy ezek az emberek valami nagyon egyszerű életet élnek, igazából lemondtak mindenről, és mégis ők a legboldogabbak. Hogyan lehet ez?
Hogyan lehet ez?
És azt látom, hogy az anyagi világban azok, akik megkaptak mindent, és megvan mindenek, azok nem boldogok, de hanem egyre jobban
depressziósak
és kielégületlenek, és mindenféle baj kezdődik az elméjükben, pszichiátrai bajaik lesznek, öngyilkosság, stb. Nem akarok most extrém példákat mondani.
Tehát de hogyan? Hogy hány nagy sztár például, hány nagy sztár lett öngyilkos meg?
Hát ezt ki lehet magyarázni, azt mondom, hogy ezt ki lehet magyarázni, de ez csak egy extrém eset. De hogyha általánosságban veszük, igazából senkit nem tett még az anyagi materializmus boldoggá. És pedig ez van hirdetve mindenhol, hogy neked ezt kell megtenned, a pénzt kell keresned, meg kell kapnod a legszebb nőt, és a legjobb autót, és a legnagyobb sztár leszel, és stb. Hírnév, és ettől leszel boldog. És senki nem lett még boldog valahogy. Senki nem lett még boldog ettől. És ezzel szemben azt láttam, hogy ezek feladták ezt. Ezek szerzetes életet éltek, ezek a fiúk és lányok, és persze idősebbek is voltak, és ebben a furcsa ruhában voltak az utcán, amit sok ember nagyon furcsán nézett rájuk, hogy mi ez? Nem tudták elképzelni, hogy...
idősebb nő, aki teszett, agyon volt festve, azt mondta, hogy nem tud rendesen felöltözni.
Hát igen, mondjuk, de hogyha vagy Indiában meglátok egy nyugati nőt a miniszoknyában, akkor ezt ugyanazt megkérdezik tőle.
Hát igen.
Mert itt, hogy egy miniszoknyában vagy, akkor ez prostituáltnak gondolat.
De még prostituáltak sem így öltöznek szerintem.
Egyszer
diszkrétebben jelzik a foglalkozásokat.
Egyszer Sila Prabhupádát egy interjú volt, és a női riporter, aki kicsit ilyen feminista beütés volt benne, kérdezte, hogy mi van ebből a shaved head, a borotvált fejjel, minek ez a borotvált fej? Szóval egy rossz indulatúan kérdezte, és Prabhupád egyből látta, hogy honnan jön a nő személy, és mondta neki, hogy jobb, hogyha hűvös a fejünk, egy hűvös feje gondolkozunk igazából, és meleg a lábunk. Mert a nő volt, neki hosszú haja volt, viszont ő mini szoknyában volt. Ez igaz. Jobb a meleg láb és a hűvös fej. Na, mindegy. És akkor láttam, hogy ezek az emberek boldogak. Hogyha nincsen semmiük, akkor mitől boldogak? És ez elkezdett igazából érdekelni, meg gondolkoztam meg igazából. És elkezdtem olvasni a Bhagavad Gita-t, és Srila Prabhupádnak a különböző fordításait, a különböző szanszkrit védikus írásokból, és akkor elkezdett összeállni a kép. Reinkarnáció, lélekvándorlás.
Karma.
Ez a teremtés. Honnan jöttünk, kik vagyunk, miért vagyunk itt, a lélek, stb. Isten. És a Krishna tudat az is egy ilyen monoteisztikus teológiát val, filozófiát val, hogy Isten igazából egy személy, nagyon hasonló a keresztény teológiához. És hát a meggyőződést, ez intelligenciám meg volt győzve. De az még nem a lélek.
Aha.
Ugye?
Aha.
Az intelligencia egyre jobban meg volt győzve, de akkor elkezdtem gyakorolni is a Krishna tudatot, a sadhana, ugye, szanszkrita, a practical application.
Gyakoroljuk, igen.
Igaz, a gyakorlati hoz cselekvése. És akkor már lelkem is tudta, hogy hogyan tudta? Úgyhogy boldog volt, és elégedett volt. És én is feladtam, mert nem volt pénzem, nem volt, lemondtam a családról, akkor lemondott életet éltem, nem érdekeltek a nők, nem érdekelt a divat. Nem érdekeltek a zenei irányzatok, és hogy mi a legmenőbb mostanában. Teljesen eltávolodtam az anyagi világtól, és nagyon érdekes, mert New York City közepén éltem, a legsűrűjében a materializmusnak, és egy teljesen más világban.
Megkültöztél a templomban?
Igen, és ezt úgy mondják a védikus írásokban, hogy például a lótuszvirág, nem tudom, látottak a kedves hallgatók egy lótuszvirágot. A lótuszvirág ez a vízben nő, és kijön a szára a vízből, és kinyílik a lótuszvirág, gyönyörű.
Igen.
És úgy, hogy a virág maga, az nem érinti a vizet.
Igen.
Szóval vizen él a virág, de nem igen. érinti a vizet. Ez a hasonlat adott, hogy lehetsz az anyagi világ legközepén, a legnagyobb fertőben, és érintetlen maradsz.
Igen.
És ekkor én már tudtam, hogy minden már nincs visszaút.
Na jó, erre hallgassunk egy kis zenét, jó? Krishna. A zene után folytatjuk, ez itt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás is, Marián Gáborral, azaz Govinda Dásszal beszélgetünk itt Vrindávanban, ami az univerzum. Nos, tehát beköltöztél New Yorkban a templomban, és szerzetesi életet éltél, és mi lett ezután?
Hát a szerzetes élet, nekem, csak, hogy már mondtam például, hogy Krishna tulajdonképpen az egész életstílusunkat, életvitelünket összevonjuk a Krishna tudattal, és külsőleg úgy tűnik, mint a anyagi dolgok, ugyanazokat az anyagi cselekvéseket vinnénk véghez, de igazából ami különbözik, az a tudat.
Igen.
Szóval például én főzhetek egy vacsorát ma este, úgy gondolom, és valaki más is főz egy vacsorát. De az az ember azért főzi ezt a vacsorát, hogy egy jót tegyen. És én azért főzöm ezt a vacsorát, hogy Krisnának.
Ő egyen egy jót,
és örüljen, és ízlen neki. És ezt ugyanaz összes cselekvést, amit a testünk diktál, mert diktál sajnos, és nem tudunk ellent mondani, vagy nemet mondani, mert ez így működik. Ezek összefüggésbe hozzuk Krisnával, és akkor így igazán megtisztul az összes, az egész anyagi létünk. Hát én sokat végeztem a misszionáros cselekedeteinket, az, hogy az utcára mentünk énekelni New Yorkban. Azon kívül a könyvosztás, ez Srila Prabhupának ez a szívügye volt, és úgy mondta, hogy ez a családi bizniszünk, vagy üzletünk. Most ezt nem úgy kell érteni, hogy üzlet, vagy pénzt akarunk keresni. Egyáltalán nem erről van szó. Ez arról van szó, hogy át akarjuk adni ezt a tudást másnak is. Ahogy már említettem, mert ezt nem lehet sehol megkapni sajnos. Mert az önök a világban. Szóval így voltam, már 7 évet éltem a templomban. Uh-huh. És minden évben a templom engem elrepített ide, uh-huh. Indiába, a Vrindávanba, és voltam West Nyugat-Bengálban is, Mayapurban, ahol az Úr Chaitanya született, vagy Krishnának egy inkarnációja, aki ezt a Hare Krishna Maha Mantrát igazából elterjesztette 500 évvel ezelőtt. És Vrindavan ez Krishnának a szülőföldje. És hát igazából Krishna nem születik meg, neki nem kell megszületni, örökké való, de úgy tett, mint a megszületne. De miért is születik meg, mint egy kisgyerekként? Azért, mert van, akik sok baktája, vagy hívője, úgy szeretné Isten látni, mint egy fiát. Uh-huh. És ez egy rassza, amit a lelki zsargonban úgy hívunk, hogy egy mellow, mi ez, egy íz.
Íz,
ugye, hogy van egy olyan hangulat, hogy valaki Istennek, ezek most a legmagasabb szintről beszélek. Mert általánosságban az általános hozzáállás az, hogy mi szolgái vagyunk, Isten szolgái. De ugyanakkor van egy ilyen sztori például, hogy egyszer egy úriembernek el kellett menni meg beszélni valamit, a High Court Judge, mi az?
Egy legfelsőbb bírósági bíróval.
Igen, a bíró, a legfelsőbb bíróval. És a kamarnik beengedte a házba, mert saját házában volt. És mondta, hogy várjon itt, egy kicsit elfoglalt még a bíró úr. És akkor várt az előszobában, eltett egy óra már, és sehol semmi. És akkor vette a bátorságot, hogy kopogott az ajtón, de hangokat hallott belülről, és benyitott. Hát. És azt látja, hogy a bíró, aki halálos ítéleteket
osztogat,
és felment téged a halálos ítélete, vagy szóval nagyon nagy hatalma van embereknek az élete fölött. Azt látta, hogy ez a nagyon hatalmas ember, a 4 kézláb megy a földön, és egy 5 éves kislány van a hátán, és mint a gyaplót fogná, és lovagol a hátán. És akkor megértette, hogy a bíróságon ennek az embernek nagyon nagy hatalma van, de ugyanakkor van egy személyes, belsőséges élete is, egy otthon, és vannak kapcsolatai más emberekkel, a családjával, akik például ilyen nagyon-nagyon közelségbe kerülnek hozzá, ami a hivatalban egyszerűen elképzelhetetlen.
Igen.
Szóval ez a legbelsőbb hangulat és kapcsolat, amiről én beszélek most, ami felül áll ez az általános én Isten szolgája vagyok, mert ő nagy, én meg kicsi vagyok. Ez a Vrindávani hangulat. Itt valaki Krisnát úgy akarja elfogadni, mint egy gyerekét, valaki úgy látja Krisnát, mint a legjobb barátját, valaki úgy látja Krisnát, mint a szeretőjét, és valaki úgy látja Krisnát, mint a szüleit. Uh-huh. És ilyen különböző raszák vannak, ilyen hangulatok, és ehhez függően nekik van lelki testük, nekünk van lelki testünk, ahogy a legtökéletesebben tudjuk Krisnát boldoggá tenni, szolgálni ebben a belsőséges szeretetben. És ez elégíti Krisnát, igazából Istent a legjobban. Igen. És igazából ezt a tudást, hogy ezt a lelki tudást, spirituális filozófiát, sehol nem beszél senki, mert nincsen tudomásuk róla. Most nem azt mondom, hogy miénk a leg, vagy ez a Krisna tudat a legmagasabb, mert hogyha mi nem vagyok ilyen szektáriánus...
Ezt nem mondjuk, ezt gondoljuk.
Nem, mi nem vagyok ilyen szektáriánus vallás, úgymond. De hogyha valaki nekem jobbat tud mondani, egyből elfogadom. Mert csak én nem hallottam még kielégi többet, magasabban.
Hát én úgy gondolom, hogy ez úgy van, hogy kinek, ki milyen hangulatban van, olyan a kapcsolatainál, és az, hogy ki milyen vallást fogad el a szívében, az egy magánügy az illető is. Tehát lehet valaki egy tökéletes folyamatot tud valaki csinálni, mint egy keresztény, vagy mint egy muszlim, de az egy más hangulat kell. Tehát mi ebben vagyunk?
Hát igazából az, hogy valaki hindu, muszlim, vagy keresztény, ez teljesen mindegy. De az a lényeg, hogy akármilyen lelki folyamatot végzünk, vagy lelki életet élünk, az eredménye annak kell lennie, hogy az Isten iránti vonzódásunk, ragaszkodásunk és szeretetünk egyre nő. Igen? És nem a hamis énünk, hamis egónk nő, hogy én muszlim vagyok, és te nem vagy muszlim, elvágjuk a nyakad. Én keresztény vagyok, te nem vagy keresztény, látom. Szóval mindegy, nem, ez nem erről szó. Majd mondtuk múltkor is, hogy Isten ő nem hindú, nem muszlim, vagy nem keresztény, vagy akármilyen vallásnak valljuk magunkat. Na mindegy, szóval minden évben jöttem Indiába, Vrindávanba, és itt találkoztam, hát először is Radha Shyam Sundar, Krisnának a szobrait, hát ugyanis mondtuk már, ez nem csak egy szobor, hanem egy Isten ott van.
Mondjuk így, hogy Isten szobor, de hát valamit mondanunk kell. De
igen, de igazából Krisna ott áll előtted. Ott áll előttünk, és hogyha megvan a szemünk, ami be van kenve ebből a, hogy mondják, ez ointment, mi ez magyarul? A balzsam.
Isten szeretett balzsamával.
Akkor látjuk őt, Krisnát, és szóval ez egy olyan érzés, egy és mondom, én nem ilyen izé vagyok, ilyen ezoterikus energia bűvölő, vagy mit ezeket, utálom ezeket. Ez teljesen, én nem szeretem ezeket. Ezek nekem a saját megvalósításaim.
Hát ennyi fért bele a mai műsorunkba. Ez itt a Góranga volt, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mai vendégünk Govinda Das, Marián Gábor volt, a mikrofon pedig Madhupati Dász, Mérő Mátyás igazgatta. Góranga!